Imádkozzunk, testvéreim! Istenünk, nagyon hálásak vagyunk, hogy kegyelmed sokaságából a te házadba jöhettünk. Köszönjük, jó Istenünk, hogy ezekben a napokban is, ezen a héten tapasztalhattuk a te kegyelmedet, jóságodat, lehajló szeretetedet. Most itt vagyunk, Urunk, és valljuk azt, hogy te vagy az Úr, te vagy a Király. Imádkozunk azért, hogy nyisd meg a szívünket, ha tapasztaljuk meg azt a jó téteményt, azt a jóságot, irgalmasságot, amit akarsz felénk gyakorolni. Kérünk Istenünk, hogy építs a szentséges hitünkben, hát, hogy közelebb kerüljünk te hozzád, hát, hogy le tudjuk tenni a terheket, a megkörnyékező bűnt, és jobban tudjunk rád figyelni, tisztítsd a látásunkat, a szívünket, az indulatainkat, és engedd meg, jó Istenünk, hogy egy neked tetsző összevetel legyen ez a ma este. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Amen. Énekeljünk közösen. Köszöntünk szeretettel mindenkit az áhítat időszakában, ezen az este, az imaóránkon, és vendégtestvérek is vannak jelen, köszöntjük őket is szeretettel. Örülünk annak, hogy Morosz Tamás testvér most itthon van, és úgy mondtam, hogy vendégtestvérek vannak, egy kicsit vendég is, de itthon van, örülünk neki. Testvéremet kértem, hogy egy néhány igét és buzdító üzenetet mondjon át nekünk, amikor adjon át nekünk, mielőtt a imádkozni fogunk, és majd utána az ige hirdetés lesz. Kérlek, szeretettel Tamás, hogy szól.
Szeretnék két igeverset felolvasni. A Jeremiás próféta könyvének a 9. részéből a 23. és a 24. igeverset. Jeremiás próféta könyvének 9. részéből a 23. és a 24. igeverset szeretném felolvasni. Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erőse dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával. hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok a földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. A mai világban az ember sok mindennel dicsekedik. És legyünk őszinték, attól, mert megtértünk, attól, mert Istennek a gyermeké vagyunk, attól nem azt jelenti, hogy a szívünkből automatikusan ki lett vágva a dicsekedés, a magunknak a mutogatása teljesen a szívünkből. Kinél jobban, kinél kevesebben, de ez felüti a fejünket. Ugye, szeretjük azt, amikor megemlítik, most mondjam a magam értelme, megemlítik, hogy itthon van Morosz Tamás. Ugye jól esik, amikor az ember a középpontba kerül. Vagy jól esik az, amikor megemlítik valamilyen tettünket, pozitív tettünket természetesen, valamit, amit elértünk ebben az életben. Ugye jól esik az, amikor, tegyük fel, okosak vagyunk, és valamelyik ember úgy megdicséri, az úgy megsimogatja a mi lelkünket, és azt mondja, wow, ennek az embernek milyen bölcsessége van. Vagy sokszor elvárjuk azt, hogy úgy bánjanak velünk, ahogy mi azt elképzeljük. Úgy elbánjuk azt, hogy azért kérjenek fel engem imaórára, kérjenek fel egy gondolat megosztására, azért vegyék figyelembe, hogy én komoly hívő ember vagyok, vagy vegyék figyelembe, és így megyek egy kicsivel másabb irányba, vegyék figyelembe azt, hogy azért nekem van valami anyagi fedezetem itt a gyülekezetben, azért nekem is van egy szavam ebben a városban, azért vagyok valaki. Azonban az Isten a mai délutánon számomra elsősorban akar üzenni valamit. Tamás, bármilyen ajándékot legyen, mert azt mondja az ige, mit van, amit nem kaptál. Végső soron azzal dicsekedj, hogy ismersz engemet. Jézus azt mondja a tanítványainak, ne azon örüljetek, hogy a lelkek engedtek néktek, hanem minek örüljetek? Hogy a ti nevetek fel van írva az életnek a könyvében. Isten örömöt akar nekünk adni. És azt akar, hogy a hívő ember örüljön. Azt mondja Filippi 4:4, gondolom tudjuk, mindenkor örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Azonban Isten nem akarja, hogy felcseréljük az ajándékot, az ajándékozót az ajándékkal. Isten nem akarja, hogy az örömöt felcseréljük az öröm forrásával. Mert hogyha csak örömünk van, egy idő után el fog múlni. De hogyha megvan és ismerjük az öröm forrását, akkor újból és újból fel tudunk töltekezni. És szeretném azt, hogy adjunk hálát is, dicsérjük a mi Istenünket most, amikor imádkozni fogunk azért, mert ismerjük az örömnek a forrását, Jézus Krisztust. Ne adjunk hálát, értsék a testvérek, azért, mert az Isten adott győzelmeket, persze, ezért is adunk hálát, hanem azért adjunk, az örömünknek a végső forrása az legyen, hogy Istenem, ismerlek tégedet. Ismerlek úgy, mint igazságos Isten, aki elítélted az én bűneimet Jézus Krisztusban. Ismerlek úgy, aki kegyelmeztél nekem Jézus Krisztuson keresztül. Az örömünk forrása végső soron az Istennek az ismerete. És most, amikor imádkozni fogunk, testvérek, nézzünk Jézus Krisztusra. Nézzünk az ajándékozóra. Ne nézzük annyit az ajándékot. Ugye, a testvérek, akiknek vannak gyermekeik, szoktak ajándékot adni a gyermekeiknek is. Én is kapok ajándékot. Karácsonykor nem leszek itthon, de gondolom anyukám csak meglep valahogy. De ugye, hogy nem lenne szép tőlem, hogyha az ajándékot nézném 2 órán keresztül, és az édesanyámra pedig fel se hívnám. Édesapám megajándékozna valamivel, adna valamit nekem, és én egész nap azzal lennék elfoglalva, és édesapámnak még egy ülelés se adnák. És nagyon sokszor a hívületben is így vagyunk. Bárcsak a mai délutánon az Isten felmelegíteni a szívünket azáltal, hogy az ajándékozóra nézünk. Azáltal, hogy arra nézünk, aki beírta a drága vérével a mi nevünket az életnek a könyvébe. Bárcsak a mai délutánon az igehirdetésre úgy készülnénk, hogy közben magasztalnák a mi Istenünket azért, mert megismertette önmagát velünk. Nincs érdemünk, hogy énekeltük az énekben. De az Isten kész volt arra, hogy ismertitegye magát velünk. És hogyha még ad ezen felül többet, győzelmeket, ajándékot, azért is adjunk hálát. De jöjjünk együtt testvérek, imádsággal az Isten elé, és dicsérjük a mi Istenünket. Adjunk hálát az Istennek a kimondhatatlan ajándékáért, Jézus Krisztusért. Amen.
Már ma délelőtt Szilágy Sámsonban megkezdhettük a telek találkozót, magyarországi és erdélyi lelkipásztorok találkozóját. Olyan 70 lelkimunkás lehettünk együtt, és tanulmányozhattuk az ígét, beszélgethettünk, imádkozhattunk együtt. Egy nagyon áldott alkalom volt, és folytatjuk ezt holnap is, majd befejezőleg vasárnap. És ebből az alkalomból köszöntjük szeretettel vendégtestvérünket, Komlósi Sándor testvért, aki a debreceni Szaponos utcai baptista gyülekezetnek a diakónusa, és örülünk, hogy eljöhetett ide közénk szolgálni. Énekelni fogunk most közösen egy éneket, majd az ének után testvérünk fogja az igét olvasni és hirdetni azt.
Drága szeretetével köszöntöm a testvéreket, és megtisztelve érzem magam, hogy a testvérek között szolgáltok ezen a mai estén. És engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzak. Ahogy már hallottuk is, Komlósi Sándornak hívnak, és a debreceni baptista gyülekezetből érkeztem. Ott vagyok igével szolgáló előjáró testvér, és egy néhány éve van lehetőségem bekapcsolódni a telek találkozókba, és ilyen módon lehetek itt a testvérek között. Magamról annyit néhány szóba. Magyarországon a civil állásban egy egészségügyi szervezetnél, az Országos Mentőszolgálatnál dolgozom, mint mentőápoló. Nagyon sok nehéz, súlyos helyzethez megyünk ki. Sok mindenre tanított meg Isten a munkámon keresztül is. Családilag 4 gyerekünk van, 3 fiunk és egy kislányunk a feleségemmel, együtt neveljük őket, 22 éve vagyunk házasok, és a kislányunk koraszülöttként jött világra, súlyosan, fogyatékos, halmozottan sérült, mind mozgásban, mind értelmileg, és őt így neveljük, de úgy tekintettünk őre is, mint Isten ajándékára. Isten ajándéka a gyermek, így olvashatjuk a Bibliába, és nem attól függ, hogy egészséges vagy nem, hanem hogy Istentől kaptuk-e. Sőt, azzal a bizalommal vagyunk Isten felé, hogy méltatott bennünket, hogy ránk bízott egy ilyen gyermeket is, és így nevelhetjük ezt is az ő dicsőségére. És néhány mondatban hadd tegyek bizonyságot a megtérésemről. Nekem az a kiváltság volt az életemben, de talán sokunknak, hogy hívő családban nőhettünk fel. És gyerekkorom óta hallhattam Istennek az igéjét. Nem volt ez távoli tőlem, hanem ismertem a Bibliát, tudtam, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus Krisztus, ki vagyok én, mennyire bűnös vagyok, és mennyire áthidalhatatlan az a szakadék, ami Isten és az ember között van. És ennek ellenére én mégis inkább választottam a világi hívságokat. Bár egész fiatalon, már 16 évesen Isten megérintett, és megszólított, és egy érzelmi döntést hoztam ő mellette, hogy akarom követni, elhiszem mindazt, ami a Bibliában van, és be is merítkeztem, de utána egy nagyon komoly vargabetű jött az életembe, tinédzserként, majd 10-20 évesként, amikor elfordultam mindattól a hittől, azoktól a krisztusi elhívástól, elpecsételéstől, amitre én oda tettem az életemet, és engedtem, hogy ennek a világnak a fejedelme, a sátán, a kívánságok, a kísértések által uralmat vegyen az életemen. És én úgy tekintem, hogy az én igazi megtérésem, az igazi odaszánásom 25 éves koromban történt, amikor beláthattam, hogy Isten nélkül kilátástalan az életem, hogy a bűneim olyan mélységekbe sodortak, hogy a halál állapotában vagyok. Ahogy Pál apostol írja, akik a bűn miatt halottak voltak, megelevenített benneteket. És valahogy így érzem, így tudom, így hiszem, hogy engem is megelevenített, kimentett, a régi óemberi jellemből megszabadulhattam, és odaadhattam az életemet az Úr Jézus Krisztusnak, elismerhettem a bűnösségemet, megláthattam a Golgotai keresztbe az Úr Jézusnak a halálát az én bűneim miatt, az ő válságát, az ő engesztelő áldozatát, de nem csak ezt, hanem azt is, hogy ő ezzel az áldozatával megvásárolt engem, és mint egy tulajdonjogot szerzett rám, és ilyen módon adhattam át az én életemet, hogy ő uralkodjon rajtam. Nem ez a világ, hanem az Úr Jézus Krisztus. Ez nem azt jelenti, hogy a kísértésektől mentes lettem, vagy mentes lesz az ember, hanem azt jelenti, hogy most már övé az uralom. És akármi is éri az életemet, van lehetőségem újra jönni a kegyelem királyi trónusához. És Isten ezt a munkát elvégezte bennem, és megajándékozott egy hívő feleséggel, hívő családdal, oda szállhatom neki az életemet, és így szolgálhatok neki a debreceni gyülekezetben, és most ilyen módon a testvérek között is, és így fogadják az én szolgálatomat, az én igémet, mint aki úgy vagyok itt, hogy nem a magamét mondom, hanem amit én kaptam Krisztustól. Az nagyon rossz lenne, hogyha velem találkoznának ma este testvérek, hanem azzal a élő Jézus Krisztussal akarom én, hogy legyen ma este találkozásunk, élő és valóságos találkozásunk, aki kihozott bennünket a bűnből, aki megváltott, aki új élet ajándékozott meg. És én ebben hiszek. Mindig az a vágyam, hogy eltűnjek, mint hogyha nem is lennék itt, hanem maga Isten, az Úr Jézus járhatna közöttünk. És csupán egy szócső, vagy egy eszköz lehetnék az ő kezében. És ezzel a hittel vagyok itt, hogy hiszem, hogy ma este Isten fog használni a testvérek felé, és így fogadják a testvérek mindazt az igét, amit szeretnék most átadni a testvéreknek. Ennek alapján olvassuk fel a mai este alapgondolatát, a Sámuel második könyve 9. rész, első verstől a 13. versig fogom majd olvasni ezt az ige szakasz, tulajdonképpen az egész részt. Tehát Sámuel második könyve 9. rész első versétől fogom olvasni. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Sámuel második könyve 9. rész első verstől fogom olvasni Istennek az igéjét. Az ennek az ige szakasznak a címe: Dávid gondoskodik Jonatán fiáról. Egyszer megkérdezte Dávid, maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jonatánért. Volt egy Saul házából való szolga, akinek Cíbá volt a neve, őt hívták Dávidhoz, és megkérdezte a király: te vagy Cíbá? Ő így felelt: én vagyok a te szolgád. Akkor ezt mondta a király: maradt-e még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt? Cíbá azt felelte a királynak: van még Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. A király megkérdezte: hol van? Cíbá így felelt a királynak: Lodebárban van, ami a fiának, Mákírnak a házában. Akkor üzent neki Dávid király, és elhozatta őt Lodebárból, Mákírnak, Amiel fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz, Méfibóset, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arcra esett és leborult előtte. Dávid megszólította Méfibóset. Ő így felelt, itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki, ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked, apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát. Te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Méfibóset leborult, és azt mondta, micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya. Azután hívta a király Cibát, Saul legényét, és azt mondta neki, mindent urat fiának adtam, amelyet csak volt Saulnak, és egész háza népének. Te műveled a földjét fiaddal és szolgáiddal együtt, és takaríts be, hogy legyen mit ennie urat fiának, maga, Méfibóset, urat fia, állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cibának 15 fia és 20 szolgája volt. Cibá így felelt a királynak, mindent megtesz szolgád, amit uram királyom parancsol szolgájának. Méfibóset pedig az én asztalomnál fog étkezni, mint egy királyfi, mondta Dávid. Volt Méfibósetnek egy Mikál nevű kisfia, Cibe házának a lakói mindnyájan Méfibóset szolgái voltak. Maga Méfibóset Jeruzsálemben lakott, mert állandóan a király asztalánál étkezett, és mindkét lábára sánta volt. Imádkozzunk! Mennyi atyám! Áldalak és magasztallak a kijelentett igédért, mert azért írattatott ez meg, hogy tanulság legyen nekünk, akik ma élünk. Áldalak azért, mert a szívünk az akarsz beszélni, mert lélekből akarsz szólni a te igéd, és vágyunk veled találkozni, hogy kibontsd előttünk ezt. Vágyunk arra, hogy megszólítsál bennünket, és igéd elérje célját, hogy változzunk, egyre jobban közelebb kerüljünk hozzád, egyre jobban adjuk át az életünket, és hálás vagyok ezért a történetért, Dávid királyért, az ő szeretetéért, az ő hatalmáért és az ő kegyes hozzáállásáért. Úr Jézus, szeretnénk ma a te lábaidhoz borulni, és várjuk a te kijelentésedet. Szeretném én is magam kiszolgáltatni neked ezen a ma estén, és szeretném, hogyha használnál, ha szólnám általam. És kérlek a hallgatóságért és a testvérekért, nyisd meg a szívüket, hadd mehetne szívből szívbe, hitből hitbe a te igéd, és hadd szólíthatná meg bennünket ma este így. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Dávidnak a egész élete, az ő megnyilvánulásai, a dolgokhoz való hozzáállása, minden tekintetben példaszámomra, még a bűnbeesése is, ahogyan lereagálta ezt, ha emlékszünk rá, ahogyan elismerte, hogy egyedül Isten ellen vétkeztem, ahogyan viszonyul, és valahogy azt tanulhatom meg ebből is, hogy hiába volt Isten szerint való király, ő sem volt bűntelen, ő is rászorult Istennek az irgalmára és a kegyelmére, de maga az életében is úgy látom, hogy irgalmas és kegyelmes volt. És olyan király volt, aki feltétlenül kereste Istennek az akaratát. És valahogy mindig fontos volt neki, hogy Istennek mi a véleménye az ő életéről. Hogy Isten hogyan vélekedik róla, vagy egy-egy döntésében meghívta őt, hogy milyen tanácsot ad neki, egy-egy csatába, hogy adsz egy győzelmet, vonuljak ki. És valahogy így él Dávid, és ez számomra példa, hogy vajon mi mennyire vagyunk ilyen viszonyban egyáltalán Istennel, ilyen beszélő viszonyban, mennyire hívjuk meg Istent egyes döntéseinkbe, mennyire engedjük meg, hogy megvizsgálja az életünket. Nagyon kedves nekem a 139. Zsoltár, amikor úgy val, hogy Uram, vizsgálj meg engem. Azt mondja, hogyha a mélybe szállok, ott is jelen vagy, hogyha a mennybe ott is jelen vagy, mindenhol jelenlévő Isten vagy, nincs olyan hely a világon, ahova elrejtőzhetnék előled, hanem bárhol vagyok is, te megtalálsz engem, és ha ez a helyzet úgy vallott Dávid, akkor nem is akarok én menekülni előle, nem akarok se elbújni, hanem inkább azt teszem, hogy eléd állok, hogy nézd meg az én életemet, vizsgálj meg engem, hogy van-e a bűnnek valamilyen útja nálam, és vezérelj engem az örökkévalóság ösvényén. És ez számomra mindig példa, ez a fajta hozzáállás, hogy Istenem, én eléd szeretnék állni. Azt szeretném, hogyha engem megvizsgálnál az életem bármelyik szakaszába, és olyan jó, hogy lehet hozzájönni mindig. Lehet hozzájönni ezzel a kéréssel, hogy Isten, vizsgálj meg engem. Nézd meg, hogy néz ki az én életem. Nézd meg, hogy mik vannak benne. Hogy mi az a dolog, ami kivetni való, ami nem a te tetszésségedet szolgál, és nem a te dicsőségednek a magasztalására van. és Isten szeretettel jön hozzánk, és megteszi, átvizsgálja az életünket, és az örökké valóság ösvényen akar vezetni bennünket. És valahogy nekem is ez a vágyam mindig, amikor Isten igéjét megnyitom, hogy Istenem, szeretném, hogyha szólnál. Szeretném, hogyha megszólítanál, megvizsgálnál engem, és hogyha van olyan dolog az életemben, ami még nem téged dicsőjét, nem azért van, hogy a te dicsőségednek a magasztalására legyen, akkor azt én szeretném kidobni. Én azt szeretném, hogy az én tettem, az én beszédem, az én magatartásom, a dolgokhoz való viszonyulásom mind-mind arról szóljon, hogy a tied vagyok, hogy neked szenteltem oda az életemet, hogy átadtam magam teljesen neked, és te uralkodsz az én életemben. Nos, Dávid egy időszakában a felolvasott történetünk szerint, amikor már tulajdonképpen stabilizálódott az ország, mind gazdaságilag, mind politikailag, elgondolkozott, hogy kinek vagyok én még adósa, kinek tartozom. És ez olyan jó, amikor az ember egy picit elcsendesedik, és hogyha rendben van az életünk minden tekintetben, akkor elgondolkozunk azon, hogy adósa-e vagyok valakinek, kinek tartozom még. És hogyha arra gondolunk, hogy mennyi mindenkinek tartozunk, ha nem is anyagilag vagy pénzzel, de szeretettel, odaszánással, azzal tartozunk, hogy megvalljuk a mi bennünk lakó drága reménységet, akkor igenis adósok vagyunk. Adósok vagyunk azoknak az embereknek, akik körülöttünk élnek, a családunknak, a munkatársainknak, de minden közegnek, talán a szomszédainknak, akik látják a mi életünket. Egy olyan fajta adósság, amiről Pál apostol úgy vall, hogy adósa vagyok mindenkinek, az evangéliummal. És valahogy úgy mindig ez a szívemben van, hogy ezzel az adóssággal szeretnék én élni, ezzel a szeretet adóssággal, hogy érezni, hogy én mindenkinek tartozom. Azzal, hogy elmondjam, hogy mennyire szeret engem Isten, és mennyire szeret bennünket, vagy téged, hogy mennyire fontos ez, hogy a kegyelmet, azt át tudjuk adni Istennek a szeretetét, azt a megváltást, azt a nyereséget, azt a Krisztust, amit mi megnyerhettünk, az nem csak a sajátom, nem én birtoklom egyedül, hanem valahogy tovább kell, hogy adjam, hogy megismerje más is ezt a kegyelmet. Nem az enyém, nem én birtokolom egyedül, hanem ez ki kell, hogy áradjon a mi életünkön keresztül. És valahogy, ahogy Dávidnak ez az indulat benne volt ott a szívébe, hogy adósra vagyok-e valakinek. Visszaemlékszek az én életembe, hogy ki volt az, akinek még ígéretet tettem. És ilyen módon hadd olvassak fel egy néhány igeverssel, vagy néhány résszel előző részekben. Úgy olvashatjuk, hogy Jonatánnak fogadalmat tesz. Így van a Sámuel első könyv 20. részében, amikor Jonatán megmenti Saultól Dávidnak az életét, és tudjuk, hogy Saul és Jonatán nagyon szoros barátságban voltak, ők összefort a szívük. Olyan barátok voltak, hogy szinte életüket adták egymásért. És úgy vall, amikor megmenti Jonatán egy helyzetből Saul elől az ő életét, azt mondja Jonatán Dávidnak, ha életben maradok, bánj velem az Úr szeretetével, de ha meghalok, ne vonj meg soha szeretetedet az én házam népétől akkor sem, amikor az Úr kiirtja Dávid valamennyi ellenségét a föld színéről. Így kötött Jonatán szövetséget Dávid házával, tudva, hogy Dávid ellenségein bosszút fog állni az Úr. Jonatán itt ismét megeskedte Dávidot, hogy szeretni fogja őt, mert ő is egész lelkével szerette Dávidot. Ne vonj meg soha szeretetet az én házam népétől. Dávid ekkor erre visszaemlékezett, hogy mit is ígért Jonatánnak. És valahogy ez volt a szívébe, hogy ő adósa az előző generációnak, akik voltak, és attól függetlenül, hogy talán Saulra ellenségként tekintett, vagy ellensége volt, vagy üldözte, mégis kell, hogy azok, akik életben maradtak, azoknak hálával legyen, és hálával tartozon. És így kereste fel a történetünk szerint, hogy kérte Cíbát, azt a szolgát, aki ott volt szolga, hogy van-e még valaki, aki él Saul háza népéből. És ez a szolga úgy vallott, hogy igen, van még valaki, Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna volt, aki a király megkérdezte, hol van Cíba, így felelt, a király Lodebárban van, amilyen fiának, Mikának a házában. És amikor ez történt, azt mondta, hogy hívassátok ide ezt a szolgát. És megnéztem a térképen, ez a Lodebar, ez valahol a Gáda, Jordánon túl volt, nagyon messze volt Jeruzsálemtől, és oda hívatta ezt a Méfibósetet, Saul unokáját, Jonatán fiát, hogy találkozzon vele, hogy a hálája utol érje, hogy adósságát letörleszhesse Méfibósetnek. És úgy azon gondolkoztam, hogy ez a Méfibóset mondhatta volna azt, hogy hát minek menjek én Jeruzsálembe, jól vagyok itt. De itt is egy kiszolgáltatott helyzetben volt, egy gazdag családnak az eltartottja volt, és azt olvashatjuk róla, hogy mindkét lábára béna volt. Egy kiszolgáltatott helyzetben volt. Egy nyomorúságos helyzetben, és talán az életével is bizonyos szempontból megbékélt, vagy leszámolt, én ilyen vagyok, ezek a nyomorúságok vannak az életemben, így születtem, vagy ilyen sérülés van rajtam, értéktelen ember vagyok. És azon gondolkoztam, hogy nagyon nehéz úgy élni, hogy valaki állandóan, egész életén keresztül rá van utalva a mások segítségére. És hadd mondjam el a testvéreknek, hogy ahogy mondtam, hogy nekem van egy koraszülött kislányunk, születésétől fogva súlyosan mozgássérült, értelmileg sérült, és úgy átéreztem ennek a kiszolgáltatottságát. Amikor a kislányomat fürdetem, meg kell fogni, beleteszem a fürdőkádba, ő nem tud önállóan menni, ülőkocsiba van, tolókocsiba van, nem tud beszélni, kommunikálni, meg kell etetni, tisztába kell tenni, 18 éves. Ki van szolgáltatva, és úgy néz ki, ki lesz szolgáltatva egész életen keresztül annak, hogy valaki gondját viselje. És ugye a szívem ígért ennek a Méfibósetnek is a sorsa, hogy egy ilyen helyzetben volt, hogy ő egész életen keresztül függeni kell valakitől, valaki mástól. És így kell leélni az életét. És testvérek, azon gondolkoztam, hogy nekünk is ugyanez a helyzet van a mi életünkben is. A mi életünk nem független, hanem mindig függünk valakitől. De az a kérdés, hogy kitől fogsz függeni? Lehet függeni ennek a világnak az urától is, a sátántól. Egész életében valaki neki szánja az életét, vagy a világi kívánságainak él, ennek a világnak szánja oda. Vagy pedig én nem akarok ettől függni, hanem én változtatni akarok az életemen. Én egy másik függőséget akarok. Én az én mennyi atyámtól, Istentől akarok függeni. És ha valaki, mikor megtér, elhatározza, hogy mától kezdve nem úgy élek, ahogy eddig éltem, mától kezdve nem a kívánságaim szerint, nem ennek a világnak az értékrendje szerint, nem a sátán akarata szerint, hanem én át akarom adni az én életemet az Úr Jézus Krisztusnak. Egy uralomváltás következik. Eddig a sátán, ennek a világnak a fejedelme uralkodott, még akkor is, ha úgy gondolja valaki, hogy hát én a szabad akarattal rendelkezem, azt teszek, amit akarok. Nagyon nagy tévedésben van. Beleszületett a kárhozatba. Az alaphelyzetünk az, hogy kárhozatba születtünk. És egy olyan áthidalhatatlan szakadék van Isten és az ember között, hogy lehetetlen kimenekülni belőle. Emberi módon. De Isten talált egy megoldást az Úr Jézus Krisztus által, hogy az ő szentségéhez, ma pont a szentségről volt szó, a megszentelődésről, és annyi minden van az életünkben, úgy gondolja az ember, hogy hát én már átadtam az életemet az Úr Jézus Krisztusnak, az én életem az teljesen tiszta. És bizonyos szempontból tényleg így van, amikor Isten ránk néz, az Úr Jézus Krisztuson keresztül néz ránk, és szenteknek hív, Pál apostol sokszor írja ezt a leveleiben, a szentjei, Istennek a szentjei, és bennünket is így lát Jézus Krisztuson keresztül szenteknek. De mégis azt szögeztük le, az volt a végső konklúzió a mai nap, hogy ez egy örök harc itt, a szentségnek a harca. Ez, amíg Isten itt tart bennünket, ez az uralomváltás, ez nem azt jelenti, hogy most már én mentes vagyok a bűntől, hogy engem nem kísért meg a világ, megtértem, odaadtam az életemet az Úr Jézusnak, új hatalom, uralom van az én életem fölött. Hanem az azt jelenti, hogy nem uralkodik rajtam, nem ez a világ uralkodik rajtam, hanem az Úr Jézus uralkodik rajtam. És hogyha érnek kísértések is, hogyha a bűn megtámadja az életemet, akkor is van kihez menekülni, mert tudom, hogy kihez tartozom. Hogy kinek adtam oda az életemet, és lehet, hogy kísértések közepette kell, meg sok nehézség közepette kell megharcolni ezt az életet, de tudom, hogy kihez tartozik az én életem, hogy kinek adtam oda, hogy ki az én uram. És olyan jó, amikor ezzel tisztában vagyunk, hogy kinek adtuk oda az életünket, hogy ki uralkodik a mi életünkbe, és hogyha jönnek ezek a kísértések, akkor is tudom, hogy kié vagyok. És ez a szentségnek az útja, amikor én elhatározom, hogy Uram, én meg akarom tisztítani az életem. Mert aki megvan ez a reménység, az ugye megtisztítja magát. Az állandóan vizsgálja magát. A hívő ember ilyen, hogy mindig nézi magát, vagy engedi, hogy Isten vizsgálja meg, hogy vizsgálj meg, Uram, tisztíts meg, most meg, mert szükségem van arra, hogy tisztán állhassak meg előtted. És valahogy így látom ennek a cíbának is az életét, hogy ő mondhatta volna azt, hogy nem megyek, nem érdekel, hogy nem akarok találkozni a királlyal, nekem jó itt, én megbékélek az életemmel, ez a nyomorúságos helyzetem. De mégiscsak engedelmeskedett, engedni kellett, és oda ment a királyhoz. És van még egy másik drága üzenet ennek a megszólításnak, az, hogy ez a király hívatta, ez a király kereste ezt a Méfibósetet, Cíbán keresztül, az ő szolgáján keresztül. És testvérek, Isten előbb szeretett bennünket. Ő kezdte el a mi keresésünket. Ő indult arra, hogy megnézze, hogy merre járunk. Ő tette az első lépést, hogy megmentsen bennünket. Az Úr Jézus Krisztus keresztje által, az ő áldozata által megtette az első lépést, hogy aki hisz a fiúban, úgy olvasok János Evangéliumban, az el ne veszem, hanem örök élete legyen. Megtette az első lépést. És az a kérdés, hogy mi mit válaszolunk erre a hívásra, hogy úgy válaszolunk-e, mint Méfibóset, hogy igen, ha a király hívott, akkor én megyek. Akkor én megteszem azt a lépést. És azt látjuk, hogy Méfibóset úgy a nyomorult állapotába oda megy a király hívására, és megtörténik a találkozás. És ez a, figyeljük meg testvérek, ez a drága találkozás, ez nem akármilyen, amikor valaki megteszi az első lépést, és valóságos találkozása lesz az Úr Jézussal, ott lelepleződik minden. És úgy van ez a Méfibóset, hogy ez mindig drága számomra az ő megnyilatkozása. Dávid ezt mondta neki, ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor, nézzük Méfibósetnek a reakcióját, Méfibóset leborult, és azt mondta, micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Két helyen fordul elő ez a kifejezés, hogy döglött kutya. Az egyik egy néhány résszel előrébb, a 24. részben, Sámuel második könyvében, amikor Dávid menekül Saul elől, egy barlangba elrejtőznek az ő embereivel, és Saul oda megy abba a barlangba, hogy a dolgát elvégezze, és akkor mondják Dávidnak az emberei, na most van a lehetőség, hogy megszabadulj az ellenségétől, vagy az ellenségettől. Most öld meg Sault. És Dávid úgy nyilatkozik, hogy nem emelhetek, Isten felkentje ellen kezet. Még akkor se, ha ellensége. Majd Isten elhoz az idejét, majd ő fogja elhozni. És akkor levágja a köpenyén sarkából egy darabot, és akkor másnap egy mondja, hogy megölhettelek volna. És úgy vall Dávid Saulnak, az ő ellenségének, hogy miért üldözel engem? Hát én is olyan vagyok, mint egy döglött kutya. És ez a kifejezés ez azt jelenti, hogy teljesen értéktelen vagyok. Semmit nem ér az életem. Egy döglött kutyának mit ér az élete? Semmit nem ér. Még arra se jó, hogy megegyék a húsát, vagy megnyúzzák. Egy tetem csak, akit el kell ásni. És így val ez a Méfibóset is, hogy olyan vagyok én. Itt vagyok előtted. És az a kérdés testvérek, hogy láttuk-e már magunkat ennek a halálnak az állapotában, hogy ilyen értéktelen az én életem. És azt látom, hogy aki nem megy át ezen a fajta találkozáson, aki nem látja be azt, hogy így néz ki az életem. Pál apostol úgy van, hogy bűnösök között az első vagyok. Én vagyok az, aki a bűneim miatt teljesen halott vagyok, olyan távol vagyok tőled, Istenem. De nézzük meg Ézsaiást, úgy olvashatjuk a Ézsaiás próféta 6. részében, amikor Ézsaiás találkozik Istennel, hogy jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú nép vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Egyszer csak rádöbben az ember Istennek a jelenlétében, hogy nekem végem van. A halál állapotában vagyok, mert Istent látták az én szemeim. Tisztátalan ajkú nép vagyok. Azt mondja, mérhetetlenül bűnös vagyok. Ézsaiás is így van. Tele vagyok bűnnel, én nem állhatok meg így, Istenem, te előtted. És ez a Méfibóset is így van. Hát én egy értéktelen vagyok. Én egy méltatlan vagyok ahhoz, hogy előtted álljak királyom. De Péter apostol is, hogyha emlékszünk rá, amikor a csodálatos halfogás van, hogy vallott, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Amikor az ember találkozik az Úr Jézussal, akkor rájön, hogy mennyi bűn van az életében, hogy mennyire nem fér össze az én bűnös életem Istennek a szentségével, a tisztaságával. Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Nem vagyok méltó arra, hogy találkozzok, arra, hogy veled legyek. Vagy gondoljunk csak Zákeusra, és aki felmászott egy fára, azt mondja, nem vagyok méltó, hogy találkozzak veled, és azt mondja, hogy szétosztom a vagyonomat. Ami eddig érték volt, az értéktelen számomra. Azért, mert veled találkoztam, ez egy olyan nagy kincs, nagy lehetőség. És valahogy itt is azt látom Méfibóset életében, hogy egy óriási lehetőség volt ez, hogy az egész élete megváltozzon. Találkozott a királlyal. És azt mondja itt a király neki, ne félj. Jó gondolod, tényleg értéktelen az életem, de ha eddig így éltél, most meg fog változni a te életed. És azt olvassuk, úgy folytatja itt tovább. Ezután hívatta szívvel Saul legényét, és azt mondta neki, mindent urad fiának adtam, amilyen csak volt. Saulnak, az egész háza népének. Te műveled a földjét, fiaiddel, szolgáiddal együtt, és takarítod be, hogy legyen mit ennél urad fiának. Maga Méfibóset, urad fia, állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Drága örökség vár arra, aki találkozik a királlyal, és odaadja az életét. Azt mondja, hogy mindent urad fiának adtam, Méfibósetnek. Minden, amilyen volt nagyapjának, az összes örökség az övé lehetett. És testvéreim, ez is arra buzdít engem, hogy drága, mennyi örökség vár reánk. Ami talán most úgy néz ki, hogy olyan messzinek tűnik. De mindannyian tudjuk, hogy ez az élet, akármilyen egészségesek vagyunk, és akár mennyire is reménykedünk benne, el fog múlni. És az a kérdés, hogy milyen remény van a mi életünkben, milyen mennyei remény csillan fel a mi életünkben. És úgy olvashatjuk a Zsidókhoz írt levél 11. részében, mindig kedves ez számomra, hogy azok az emberek, akik így vélekedtek, jelét adták annak, hogy mennyei hazát keresnek, és lett volna módjuk visszafordulni. De ők mennyei hazát kerestek, és jelét adták ennek, hogy nem e világból való. És testvérek, azon gondolkoztam én, hogy mi mennyire adjuk jelét annak, hogy mi nem e világból valók vagyunk, hogy mi mennyei hazát keresünk, hogy mi itt csak vándorok vagyunk, hogy semmi értékes dolog nincs. Hogy egyetlen egy értékünk van az, hogy a király meghívott az ő asztalához, hogy oda ülhetünk, hogy a kegyelem királyi trónusához járulhatunk. Azt a címet adtam ennek a rövid kis szolgálatomnak, hogy terített asztal egy életen keresztül, vagy egy életen át. És valahogy, aki találkozik az Úr Jézussal, az teljesen biztos lehet, hogy az ő élete egy terített gazdag asztal lehet, egy életen keresztül, úgy, mint ennek a Méfibósétnek. Azt mondta, hogy mától kezdve teljesen megváltozik az életed. Te minden nap itt fogsz ülni az én asztalomnál, mint egy királyfi. Olyan leszel. Úgy olvashatjuk itt a 11. versben, Méfibóset pedig az én asztalomnál fog étkezni, mint egy királyfi. Nem mint egy béna, mint egy szerencsétlen elveszett, hanem mint egy királyfi. Mint egy királyfi. És valahogy ez a drága reménység lehet, hogy mi is Isten asztalánál lehetünk, az Úr Jézus Krisztuson keresztül királyfiak lehetünk. Hív bennünket erre a vendégségre, erre a drága reménységre. Isten be akarja tölteni a szükségleteinket. Én azon gondolkoztam, hogy ma egy olyan világban élünk, hogy ha otthonról elindultunk, gondolom, hogy mindenkinek volt mit felvennie. Van mit ruházkodnunk, van otthona, van hajlék a fejünk fölött. És gondolom, hogy nem éhesen jöttünk el, volt mit ennünk. Isten drága gondviselés az életünk felett van. Mindennel betöltem javainkat. És hányszor van a mi szívünkben zúgolódás, hogy mennyi mindent szeretnénk még másképpen. Meg sokszor talán fiatalok szemében is kacsingatunk kifele, más országok felé, ahol sokkal gazdagabb lehetőségek vannak. De talán gondolkozhatunk másik irányba is, hogy mennyivel szegényebb országok vannak nálunk, mennyivel nyomorultabb helyzetek vannak. A világnak az egyharmad része, csupán az egyharmad része él jóléti társadalomban. Gondoljunk bele, egyharmad része. A másik kétharmad része sokkal szegényebb, nyomorúságosabb helyzetben élünk, és ebbe beletartozik ez a közép-európai térség is. Magyarország is, Erdély is, Románia is, mindenünk meg lehet, ami ehhez az élethez szükséges. És hogyha hálás szívvel tekintünk erre, hogy Isten gondot visel rólunk, akkor láthatjuk azt, hogy mennyire szeret bennünket Isten. Pál apostol a Filippi levélben így van, hogy be fogja tölteni szükségleteiteket a Jézus Krisztusban. Aki a Krisztus, minden szükséglete be van töltve. Aki a király asztalánál ülhet, aki ott lehet, terített asztal, minden nap. Vagy a római levélben úgy olvashatjuk a 8. rész 32. versében, mi módon ne ajándékozna Jézus Krisztussal vele együtt mindent nekünk. És ha Krisztust megnyertük, akkor mindent megnyertünk. Minden a miénk lehet. És még egy idézet az Efézusi levélben, első rész, harmadik vers. Jézus Krisztusban megáldott mennyei világának minden lelki áldásával. Ami a legfontosabb. A lelki áldásokkal. Hogy gondoskodik rólunk. Hogy ma este is hívott bennünket az ő asztalához, az ő mennyei asztalához, a terített asztalhoz, az ige asztalához, hogy megszólított bennünket, hogy van szava, hogy az ő lelke által itt járt közöttünk, és akarja változtatni az életünket. Testvérek, én ma este ehhez a terített asztalhoz hívok mindenkit. A királynak, a mennyei királynak a drága jelenlétébe. És hív bennünket, ma is keres bennünket. Ma is küldi a szolgáit, küldi azokat az embereket, akik akarják, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Hogy az Úr Jézus keresztje, az ő válsága, ez valóság lehessen az életünkbe. Testvérek, én ehhez a kereszthez hívok ma este mindenkit. Ahhoz a gazdagsághoz, ami az ő halálán keresztül lehetséges ez. Ahogyan lemosta a bűneinket, ahogyan újjá teremtett bennünket, ahogy új élettel ajándékozott meg bennünket, és járhatunk ebbe az új életbe. Én bátorítok mindenkit, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi trónusához, ha szükség van az életünkbe. És valahogy úgy vagyok vele, hogy valahogy mindig szükség van rá, és ez a jó, hogyha így érezzük, hogy Istenem, szükségem van rád, Úr Jézus, szükségem van a te kegyelmedre ma is, holnap is, és holnap után is. Mert te belőled akarok élni. Te hozzád akarok tartozni. A te asztalodnál akarok ülni. Én hívok mindenkit az Úr Jézushoz, az ő kegyelméhez, irgalmához, és hogy az ő gazdagsága legyen a miénk. Hogy élő és valóságos kapcsolatban legyünk vele, mint ahogy Méfibóset is minden nap a király asztalánál ült. Minden nap vele lehetett. Ma is hív bennünket. Hív bennünket Isten, hív bennünket az Úr Jézus, hogy vele legyünk egy életen keresztül, állandó élő kapcsolatban. Ez a mi biztonságunk, a mi jövőre nézve is, és ez lehet arra nézve is, hogy a mi életünkön keresztül ki tud áradni ez a isteni szeretet mások felé. Ezért hívott el bennünket, hogy az ő szeretete, az ő irgalma, az ő kegyelme, az kiáradjon, csordútig legyünk vele, és túláradjon a mi életünkön keresztül, hogy ez a hívás őhozzá, ez ne csak nekünk szóljon, hanem mindazoknak, akik körülöttünk és velünk élnek. Hiszem, hogy így lesz, és ezt kívánom a testvéreknek, hogy ez a kegyelmes Isten munkálkodjon a mi életünkben, és a mi életünkön keresztül is. Amen.
Köszönjük szépen Komlósi Sándor testvérnek, hogy szolgált és figyelmeztetett, vagy újra emlékeztetett, hogy milyenek voltunk a Krisztus nélkül, és ő mindent ad nekünk. Az Úr áldjon meg testvérem szolgálatban, akár a társadalomban, akár a gyülekezetben, és vigyed a szatmári gyülekezetnek üdvözletét a debreceni testvéreknek.
Köszönöm szépen, és én is hozom a debreceni testvéreknek a köszöntéseit, Pető Apárt lelkipásztor testvérünknek, és személyesen is a családomnak a köszöntését, és örömmel voltam itt a testvérek között. Isten áldja meg a gyülekezetet! Áldunk, magasztalunk téged, hogy egy napon az Úr Jézus lemosta a mi bűneinket, hogy lehetett az életünkbe egy olyan nap, amikor megláthattuk azt, áldalak azért, mert kerestél bennünket, mert hívtál a te asztalodhoz, hívtál a te kegyelmi királyi trónusodhoz. És ma is úgy állunk itt előtted, hogy szeretnénk itt lenni mindig, veled lenni ebbe a védettségbe, ebbe a kegyelembe. Úr Jézus, tartsál meg bennünket a hétköznapokban is, a küzdelmekben, add, hogy a mi életünk reád mutasson, hogy a mi tetteink, cselekedeteink rólad beszéljen. Úr Jézus, szentelj meg a mi életünket. Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a szeretete és a Szent Szellem közössége legyen és maradjon mi vélünk örökkön örökké. Amen.
Amen.